Elektromos autó, mint hálózati energiatároló, hamarosan várható a Magyarországon is. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az elektromos autó akár pénzt is hozhat a gazdájának, de legalábbis a benne lévő akkumulátor felajánlása a szolgáltatónak ingyenessé teheti a feltöltést. Nyugat-Európában már működnek kétirányú töltőberendezések, amelyekkel a szolgáltató szükség esetén fel tud használni az eltárolt energiából. Jelentős mennyiségű szerződővel pedig akár a nappal megtermelt, fel nem használt megújuló energia is eltehető későbbre. A rendszer működéséről, illetve az egyik berendezésről Reiser Levente, a Nissan Magyarország PR menedzsere beszél.
A technológia az készen áll, most már évek óta igazából, már 2010 óta működik nálunk, viszont Magyarországon egyetlen egy darab ilyen töltő van, ez a vehicle to grid autóból a hálózatban, ez a kétirányú töltőberendezés, és a szolgáltatás még nem elérhető, tehát egyelőre igazából még csak készülünk arra, hogy legyen egy igazi szolgáltatás. Nyugat-Európában van több olyan ország, ahol már működik.
Hogy működik a rendszer? Mert hogy ez azt feltételezi, hogy nem csupán az elektromos autónak kell a hálózaton lennie, hanem tudni is kell azt, hogy ez az autó mikor, hol és mennyi időt tartózkodik a hálózaton. Szóval, hogy működik, hogy működhet egy ilyen rendszer?
Alapesetben úgy működik, hogy az elektromos autó tulajdonos a lehető legtöbbet be kell legyen dugva a hálózatra, be kell legyen kötve, és onnantól kezdve az áramszolgáltató, vagy aki menedzseli ezt a rendszert, távolról tudja vezérelni, akár automatizáltan azt, hogy mikor kell az autókat tölteni, és mikor kell kivenni belőlük az áramot. Az elektromos autó tulajdonos persze mindig dönthet arról, hogy az ő mobilitása a legfontosabb, és hogy akkor most kedves áramszolgáltató, most legyél szíves, és ne nyúj az akkumulátoromhoz. Tehát az elektromos autó tulajdonos ez rendelkezik az akkumulátora fölött, de ezen kívül automatizáltan működik.
Mi biztosítja azt, hogy az autó üzemkész és útra kész? Mert hogyha éppen az energiát a hálózatba táplálja az autó, és valaki mondjuk a város másik felére indulna el, akkor elképzelhető, hogy az autója 5 kilométer után megáll. Pontosabban el sem indul, mert látja, hogy alacsony a töltöttség.
Igazság szerint azt kell látni, hogy mondjuk ma egy átlagos akkumulátor, egy átlagos mai új modern autó, az egy ilyen 200-300 kilométert el tud menni, még ennél többet is. Mondjuk például 11 milliós érték határ alatt van egy Nissan Leaf, ami 270 kilométert el tud menni. Na most ehhez képest egy átlagos autós a fővárosba, de gondolom egy vidéki városba is, mondjuk egy átlagos napon egy ilyen 20-30 kilométert megy egy nap. És ebből látszik az, hogy legalább 8-szor annyi akkumulátor kapacitás rendelkezésre áll, mint amennyit ő szeretne menni, de az elektromos autó tulajdonos rendelkezik egy applikációval, ahol mindig, mindenkor be tudja állítani, hogy nekem most mondjuk 50% akkumulátorra szükségem van, mert vagy holnap például megyek vidékre, és 100%-ra szükségem van, ezért igazság szerint nem nagyon fordulhat elő az, hogy beül, és akkor nullával találja szembe magát.
És hogy működik a rendszer? Ugye mondta akkor, hogy van egy applikáció, természetesen a hálózatra kell kötni az autót.
És akkor ezen kívül pedig az energiaszolgáltató leszerződik minden egyes elektromos autó tulajdonossal, kvázi bérbe veszi tőle az akkumulátort, majd pedig a sok-sok akkumulátort egy rendszerbe köti, kumulálja őket, létrehoz egy hatalmas akkumulátort, és onnantól kezdve ő tud ilyen energiaszolgáltatásokat végezni, például az egyik ilyen energiaszolgáltatás a kapacitás kiegyenlítés, tehát hogy például éjszaka, mikor az atomerő ami termel, amit nem lehet éjszakára kikapcsolni, akkor olyankor feltöltjük az akkumulátorokat, és nappal, mikor már szükség lenne az áramra, amikor van egy valós felhasználás is, akkor kivesszük az autókból az áramot, és ezáltal azokat a csúcsokat, a napközbeni csúcsokat le tudjuk vágni az energiagörbéből, ugyanis az éjszaka megtermelt, de egyébként fel nem használt áramot beintegráljuk a rendszerbe napközbe. Ugyanez egyébként igaz a napelemekre is, hogy nappal süt a nap, és este már nem süt, és este mondjuk fel tudnánk használni az áramot.
Miért éri meg ez az autótulajdonosnak, hogy a rendszer, illetve a szolgáltató használja az ő autóját, illetve az akkumulátorát?
Nyilván ez egyik legfontosabb kérdés. Úgy működik Nagy-Britanniában egy rendszer, ott már van 2000 darab ilyen V2G töltő, ez a vehicle to grid töltő, hogy aki ezt a rendszert használja, az onnantól kezdve, hogy bérbe adja az akkumulátorát, ezért cserébe az energiaszolgáltató a mobilitásához ingyen áramot ad, mondhatni örökre, hát lényegében addig, ameddig használja ezt a V2G rendszert az elektromos autó tulajdonos, tehát lényegében egy ilyen évi 15 000 kilométerhez elegendő árammennyiséget kap az autó tulajdonos, ami egyébként egy átlagos autósnak az éves kilométer futása.
Mennyi autó kell ahhoz, mennyi akkumulátor, hogy működőképes legyen a rendszer, megérje ezzel foglalkozni a szolgáltató számára is?
Minél több, annál jobb, természetesen. Én azt gondolom, hogy különböző felhasználási módozatok vannak, hogyha a vehicle to grid-re koncentrálunk konkrétan, akkor ott azért százas nagyságrend a minimum. De hogyha arra gondolunk, hogy van még két módozat, van a vehicle to building, meg a vehicle to home, mindegyik működik, akkor ott mondjuk a vehicle to home-nál egyetlen egy darab elegendő, ott működik már az a rendszer, hogy feltöltjük a napelemmel az autót, és este, mikor már nem süt a nap, visszatápláljuk a hálózatba, a mi saját házunkba az áramot. És onnantól ez egy darab autó. Egy vehicle to building, az pedig egy adott épületnek az ilyen kapacitás görbéjét, a fogyasztási görbéjét tudja kisimítani, ezáltal egyébként alacsonyabb lesz a rendelkezési állási díja az épületnek, az RHD díja, és ott elegendő egy néhány autó, mondjuk 5 autó is.
Milyen rendszer hálózatigénye van ennek a szolgáltatásnak? Bármilyen hálózati lecsatlakozásnál lehet ezt használni, vagy van valamilyen speciális műszaki feltétel?
Nekünk jelenleg 2 darab ilyen töltőnk van, amit mi tudunk használni. Az egyik az egy 11 kW kapacitású egyenáramú töltő, a másik az pedig egy 7 kW-os. Szerintem az lenne az a megoldás, amit gyakorlatilag szinte minden körülmények között lehet használni, de az igazság az, hogy például a két töltő, amiről én most itt beszélek, még egyik sincs a szolgáltató által jóváhagyva. Ez most a közeljövőben az egyik tervünk, hogy ez működhessen, de mondjuk a 7 kW-os változat, a kisebbik, az gyakorlatilag megegyezik egy átlagos elektromos autó töltődoboz teljesítményével.
És ezt az autó tulajdonosnak kell beszereznie? És ha igen, akkor mennyivel drágább, mint egy mondjuk egy hagyományos töltő?
Alapesetben a szolgáltatás az úgy néz ki, hogy az energiaszolgáltató az, aki adja hozzá ezt az eszközt, tehát ez az ő költsége kell legyen, és utána veszi bérbe az autó tulajdonostól az akkumulátort. Jelenleg ez még szignifikánsan drágább, mint egy töltődoboz. Nem szívesen mondanék számokat, csak azért nem, mert már most látszik az, hogy abban az időben, amikor ez ilyen nagy tömegben el fog terjedni, akkor nagyjából egyébként szerintem egy ilyen nettó 150 ezer forinttal lesz drágább, mint egy hasonló teljesítményű kommunikációval ellátott töltődoboz.
Mennyi időn keresztül kell a szolgáltató rendelkezésére bocsátani az autót, akár az Egyesült Királyságban, akár máshol, hogy ez számára is megtérüljön? Van-e valamilyen határszám, ami alatt a szolgáltató számára nem éri meg akár kiépíteni ezt a rendszert, vagy akár szerződést kötni?
Nyilvánvalóan van, most attól félek, hogy nem tudok erre egy konkrét számot mondani. Az biztos, hogy az, hogy egy adott akkumulátor mennyi pénzt vagy mennyi értéket termel az autó tulajdonosának, az két paramétertől függ. Az egyik az, hogy amit korábban beszéltünk, mennyi ideig van a hálózaton. Ez igazából, ez egy olyan dolog, igen, attól függ, hogy mennyire használják azt az autót, vagy mennyire nem. A másik pedig az, hogy mikor van a hálózaton, mert például mondjuk, hogyha csúcsidőben van a hálózaton, az sokkal értékesebb, mintha mondjuk egy kevésbé intenzív időszakban van bedugva. Úgyhogy ennek a két paraméternek az eredőjeként jön ki az, hogy egy autó mennyit tud termelni.
Ami akkor ezek szerint azt is jelenti, hogy minden fajta elektromos autóhoz használható ez a töltő, ez a berendezés?
Egyelőre ez a Vehicle to Grid nagy tömegben a Nissan nevéhez fűződik, de valójában a SADEMO szabvány az, ami a szűk keresztmetszet, ez a fajta villámtöltő szabvány. Ez nem az európai, hanem pont ez az ázsiai szabvány, és a CCS, ami az európai villámtöltő szabvány, az egyelőre nem tudja ezt a kétirányú töltést. Lényegében a Nissan meg a Mitsubishi, aki ezt most Magyarországon tudja.
Mire számít Magyarországon ez a lehetőség, mikor jelenhet meg?
Hát én egy picit pesszimista vagyok, még nem akarok túl optimista lenni, addig, ameddig nem látjuk a konkrét rendszert így egybe. Én azt gondolom, hogy ez érdemben, nagy tömegben, ez egy ilyen 2 év múlva lesz egy igazi szolgáltatás.
Reiser Leventét, a Nissan Magyarország PR menedzserét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az első 9 hónapban 8%-kal kevesebb üzemanyag fogyott idehaza az előző évhez képest a járvány, illetve a betegség terjedése elleni intézkedések miatt, mondja a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádottó arra számít, a mostani korlátozások is jelentősen befolyásolják a töltőállomások forgalmát.
Jelen pillanatban még mérhető hatását nem látjuk a korlátozó intézkedéseknek az üzemanyag töltőállomások fogyasztási értékesítési adataiban. Minden bizonnyal érezhető lesz majd visszaesés. Itt elsősorban a benzin értékesítésben számítunk arra, hogy valamelyest csökkenni fog a fogyasztás, hiszen elsősorban a magánszemélyeket érinti, ahol a benzinfogyasztás az elsődleges személyi gépjárművek esetében, tehát elsősorban a magánszemélyek korlátozása miatt a benzinértékesítésben várunk majd jelentősebb mértékű visszaesést a gázolajhoz képest. Az, hogy ez a visszaesés milyen nagyságú lesz, azt jelen pillanatban még nem látjuk, nem érzékeljük.
Mire számítanak a fővárosban az ingyenes parkolás miatt? Más lehet-e a helyzet, mint vidéken, mert hogy valószínűleg többen ülnek, vagy többen ülhetnek kocsiba, mint hogyha fizetős lenne a parkolás?
Biztos, hogy gépjármű használatot az ingyenes parkolás támogatja. Én azt gondolom, hogy viszont az egyéb korlátozó intézkedések eredményeként a kettő nagyjából egymást kioltja, tehát én azt gondolom, hogy üzemanyagfogyasztásban növekedést ez a lehetőség már, mint az ingyenes parkolás nem fog okozni a következő időszakban.
Zártak-e már be kutakat? Az éjszakai nyitvatartás változott-e a töltőállomásoknál a korlátozások miatt, a 8 óra után érvényes kijárási tilalom miatt?
Eddigi ismereteim szerint a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál a nyitvatartási idő változása még nem merült fel a töltőállomások esetében. Mindenképpen figyelik majd a időszak értékesítési adatait, és azoknál a kutaknál, ahol jelentősebb mértékű visszaesés megtörténhet, hogy bizonyos mértékig követni fogják nyitvatartási időben a fogyasztási adatokat, tehát ezt a visszaesést némi nyitvatartási idő csökkentéssel lehet, hogy igyekeznek majd kompenzálni. Jelen pillanatban ez még nem indult meg, folyamatosan a kollégák vizsgálják az értékesítési adatokat, vizsgálják azt, hogy a korlátozó intézkedések a normál, rutinszerű, átlagos fogyasztási adatokra milyen hatással vannak, és csak akkor lépnek, hogyha ez nagyon szükségessé válik.
Tavasszal mekkora visszaesést tapasztaltak az üzemanyagfogyásban?
Március végén igazából áprilisra lehetett tenni a legdrámaibb fogyasztás visszaesési időszakot. Áprilisban volt olyan hét, amikor az elmúlt év azonos időszakához viszonyítottan közel 30%-os visszaesést tapasztaltunk üzemanyag értékesítésben, mind benzinben, mind gázolajban. Némely napon benzin esetében még a 30%-ot is meghaladó mértékű volt a visszaesés. Májustól kezdve folyamatosan javult a helyzet, és jelen pillanatban akkumulált adatokban mintegy 10% körüli a fogyasztás csökkenés az elmúlt évhez képest. A teljes motorbenzin gázolaj vertikumot nézem, akkor közel 8%-os ez a szám, és érdekes módon gázolajban jelentősebb az éves összes adatban a hiányzó mennyiség. Ugye ennek oka is azért világos, hiszen a tranzitforgalom a gázolaj értékesítésben jelentett nagyobb volument is jelent a normál időszakokban, az idei évben természetesen a határzárakkal, a tranzitforgalom korlátozásával ezt a fogyasztás kiesést gázolaj esetében jobban megérezték a töltőállomások.
A korlátozások előtti időszakban mekkora volt a fogyasztásbeli, a vásárlási különbség az előző év azonos időszakához képest? Októberre mondjuk így helyreállt-e a tavalyi kereslet?
Az év első két hónapjában még némi növekedést mértünk 2019 azonos időszakához képest. Márciusban aztán a járványügyi helyzetből adódóan megindult egy jelentős értékesítésbeni visszaesés, és ahogy mondtam, áprilisban ez bizonyos napokon a 30%-os szintet is elérte. Ezt a sokkot, amit az első negyed évben a fogyasztási értékesítési adatokban az üzemanyagpiac elszenvedett, mind a mai napig nem tudta kiheverni, és biztos vagyok abban, hogy év per év alapon 2020-ban mind benzinből, mind gázolajból kevesebbet fogunk értékesíteni, mint 2019-ben. Ahogy mondtam, akkumulált értékek az első háromnegyed évben mintegy 8%-os hiányt mutatnak, azaz 8%-kal volt éves szinten. Az első háromnegyed évben alacsonyabb az értékesítés a Magyar Ásványolaj Szövetség kútjainál, mint 2019-ben.
És mire számít, illetve mire számítanak, lehet ennek hosszabb távú hatása? Át kell-e gondolni a 2021-es terveket, illetve előfordulhat-e, hogy egyes társaságok zárnak be kutakat?
Még a tavaszi időszakban, amikor említettem, hogy jelentős volt az értékesítésben tapasztalt visszaesés, és nagyon korlátozott volt a kútbezárások száma, néhány százalékos volt a teljes kúthálózatra a Magyarországon találtam, mint egy 2000 kútra vetítettem a kutak bezárása, és elmondhatom, hogy a legtöbb kút bezárása is csak időszakos volt, tehát ahogy a fogyasztási számok javultak, az értékesítési számok javultak, kutak visszanyitottak, és ma gyakorlatilag ugyanannyi kút üzemel Magyarországon, mint a járványidőszakot megelőző hónapokban. Én azt gondolom, hogy az üzemanyag értékesítés, mint üzletág egy hosszú távú projekt, tehát a kútbezárások nem néhány hónap értékesítési adataitól függnek. Természetesen valamennyi töltőállomás hálózat igyekszik optimalizálni a működését, tehát előfordulhat, hogy néhány kút bezárásra kerül. Átmenetileg az is lehet, hogy egy-kettő, talán véglegesen is, de ez egy természetes folyamat, hiszen ez a módban is megvolt. Kevésbé nyereséges, alacsony forgalmat produkáló kutak bezárására módban is sor került. Ez megtörténhet a közeljövőben is. De én azt gondolom, hogy hosszú távon jelentős átrendeződés vagy kút számváltozás, csökkenés nem lesz tapasztalható Magyarországon, még annak ellenére sem, hogyha a következő hónapokban még kedvezőtlenebbül alakulnak esetleg az értékesítési adatok.
Grádó Tóth, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Napelempark épült Tiszabőn, hogy az így termelt energiából biztosítsák a nehéz helyzetben lévő családok fűtését. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az E.ON Hungária csoport mintaprogramjának fő célja, hogy a településen minden három évnél fiatalabb gyereket nevelő család otthonában legyen biztonságosan fűtött szoba, mondta az Inforádiónak az E.ON szóvivője. Rosonci Gergelyt Sipos Ildikó kérdezte.
Magyarországon egyedülálló energiatámogatási programot valósított meg Tiszabőn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az E.ON Hungária csoport, ugyanis soha korábban nem volt olyan kezdeményezés, amely arra épült volna, hogy megújuló energiaforrás biztosításával segítsenek nagyon hátrányos helyzetben élő családokon. Ennek a programnak a váza az az, hogy Tiszabő mellett felépült egy naperőmű, és az itt termelt energiából, az abból származó bevételből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátrányos helyzetű családokat támogat. A fő célja mint a programnak, hogy a településen minden három évnél fiatalabb gyereket nevelő család otthonában legyen biztonságos fűtött szoba. Ez nem hangzik túlságosan ambiciózus célnak, de azt tudni kell Tiszabőről, hogy az ország leghátrányosabb, egyik leghátrányosabb települése, és az elmúlt években a Magyar Mentői Szeretet Szolgálat, aki régóta jelen van a településen, ők azt tapasztalták, hogy sokszor ez sem biztosított az ott élő családoknak. Ezzel a beruházással viszont sikerül elérni, hogy a megtermelt energiából származó bevételt támogatásként meg tudják kapni ezek a családok. Van nekik egy biztonságos energiaellátásra, energiafogadásra alkalmas szobájuk, és elektromos hűtőtesteket is kaptak.
Hány családnál vezették be ezt a szolgáltatást?
A naperőműből megtermelt energiából származó bevétel, az a Magyar Mentői Szeretet Szolgálatnak a kalkulációi szerint évente mintegy 70 családnak tudja biztosítani, hogy a téli időszakban folyamatosan meglegyen ez az egy, legalább egy fűtött szoba.
Egyébként ez a napelempark Tiszabőn ez kizárólag ebből a célból létesült?
Kizárólag ebből a célból épült a naperőmű, pontosan az a célja, hogy fenntartható megoldást találjunk erre a helyzetre, fenntartható megoldással tudjunk segíteni ezeknek a családoknak, hiszen a naperőmű elkészült, működik, minden évben meg fogja termelni azt a mennyiségű energiát, ami ezeknek a családoknak segítséget jelenthet a mindennapjaikban, hogy biztosítva legyen az ő fűtés támogatásuk. Ez egy hosszú távú megoldás, és ezért is nagyon örülünk annak, hogy várhatóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával jövőre legalább mintegy tucatnyi településen tovább folytatódható ez a mintaprogram, és egyre több helyen építhetünk hasonló naperőművet, egyre több család részesülhet majd hasonló támogatásból.
Losonczi Gergelyt, az E.ON szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.